Ez itt még mindig a napvendége, és itt van velem Kecskés D. Balázs Bartók Pásztori díjas zeneszerző. Milyen volt az első benyomásod a Zeneakadémiáról diákként?
Sok szempontból nekem egy sok hatás volt a Zeneakadémia. Igen, mert a konziban, ugye Bartók konzervatóriumban jártam korábban, akkor kicsit ilyen burokban éltünk, ugye a Fekete Győr István tanár úr, a legendás tanár, zeneszerző, fél magyar zeneszerző generációnak a tanára, és szerencsére, hál' Istennek az enyém is volt, most nemrég halt meg. Szóval ez egy nagyon védett közeg volt, ugye, és aztán nagyon sok mindenre konfrontálódtam a Zeneakadémián, nagyon sok hatás ért, és hát...
Emberekkel, vagy magaddal konfrontálódtál?
Hát emberekkel is, meg magammal is, meg darabokkal is.
Mesélj egy pár konfrontációt, mondjuk emberekkel, mondjuk nem névvel, hanem...
Ugye nagyon különböző szemléletek voltak jelen, és azt tapasztaltam meg, hogy mondjuk tudom én, nem ismerek mondjuk egy szerzőt, akit már elvileg illet volna ismernem, és akkor emiatt egy kicsit olyan, nem tudom, olyan megvető pillantásokat kapok. Vagy mondjuk azt tapasztalom meg,
hogy... kortárs magyar zeneszerzőről volt szó,
vagy... Nem, nemzetközi, tehát aha. Hogy egy mondjuk Lachenmannnak a zenéje, például Helmut Lachenmann, valószínűleg a hallgatók közül se...
Most akkor nézlem sokan... Sandán, mert én se ismerem.
Tehát, hogy igazából az a világ, amiben voltam, azon kívül nagyon sok minden volt, és ezt tulajdonképpen fel kellett valahogy dolgoznom. De igazából nagyon, nagyon jó is volt, mert azt hiszem, hogy nem lett volna olyan a zeném, vagy nem lenne olyan a zeném, hogyha nem oda jártam volna. Ezzel sokat gondolkodtam, hogy mondjuk kimegyek külföldre, mi lett volna. De az igazság, hogy ez így állt össze valahogy egy ilyen zenei stílussal.
Mert ugye maga a díj, amit most megkaptál, ez is kötődik a Zeneakadémiához. Alapvetően nem?
Igen, a Zeneakadémia kuratórium a Zeneakadémiai tanárokból áll, azt hiszem, és ilyen módon abszolút kötődik, igen.
Aha, és mikor találtad meg azt a fázist, amikor már tudtad, hogy milyen úton fogsz járni, és mi lesz a te stílusod? Egyáltalán hát, követsz-e egy stílust? Van-e megfelelési kényszered? Ugye? Ez egy visszatérő téma, de teljesen valid. Meg hát azért nyilván létez egy olyan közegben, ami a magyar klasszikus zenei közeg, ezenből a Zeneakadémia, ahol ugye egy sajátos, szűk igen. szakma képviselteti magát igen. minden hibájával és előnyével.
Hát én ugye tanítok is ott, tehát van egy rálátásom.
Akkor csak jót mondhatsz.
Ja, nem azért, egyébként jót akarok alapvetően mondani. Szóval, hogy rálátok nagyon sok mindenre, ugye, hogy kinek mikor, hogyan alakulnak ilyen stílusai meg ilyesmi, és nagyon különbözőek az emberek, nagyon különbözőek. Én azok közé tartozom, akik főleg a Zeneakadémia után kezdték el úgy igazából megtalálni a stílusukat, vagy azokat az eszközöket, amik így jobban érdeklik. Én azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, és tulajdonképpen ebben végig, ha valamiben következetes voltam már a Zeneakadémián is, akkor az volt, hogy mindig azt csináltam, ami érdekelt, vagy ami ösztönösen vonzott zeneileg. Tehát, hogy nem mentem be olyanokba, hogy fú, most ilyen trend, meg olyan irányzatot kéne ki, nem tudom, nem csak hogy kipróbálni, hanem ahhoz kéne tartozni, mert hogy az igazi zene, meg hogy az... Tehát én valószínűleg ügyetlenebb vagyok ilyen szempontból, nem tudom eléggé lemásolni, és nem, tehát erre képtelen voltam, és ezért mindig olyan zenét írtam, amiben tényleg hittem, és szerintem ez nagyon fontos amúgy, hogy annyira sok minden eltérítheti az embert arról az útról, mint amin menni kell, hogy inkább arra kell szerintem tehát mindenkinek azt mondom, hogy azzal foglalkozom, ami ösztönösen vonza, és engem ösztönösen mindig is a harmónia vonzott, a harmóniai gondolkodás.
Valahol ez a tehetség ismérve is, amikor nem tudod le, vagy nem jön belőled az, hogy lemásolj valamit, vagy hogy igazodj valamihez, hanem te találsz ki valamit.
Én azt mondom, hogy nagyon sok tehetséges ember is eljátszik a gond. Tehát én magam is, nem tudom, hogy ez mennyire a tehetséggel függ össze, mert nagyon sokszor azt látom, hogy hiába tehetséges valaki, attól még megzavarják a külön, tehát hogy nagyon könnyű eltéríteni az ember figyelmét, és nagyon, a megfelelési kényszer, amit említettél, az nagyon erős azért, tehát hogy szerintem bátorság kell hozzá, bizonyos értelemben konokság, hogy az ember ne azt írja, amit elvárnak tőle, mert különben...
Meg magabiztosság.
Hát igen, meg kockázatvállaló képesség. Tehát az, hogy ugye minden befejezett darab meg egy bemutató, az kockázat, mert
igen, mert simán előfordulhat, hogy az, hogyha nagyot vagy túl merészet lépsz, akkor nem lesz munkád, vagy kevesebb megrendelésed lesz, vagy kiesel egy körből akár, nem?
Hát igen, akár az is, vagy ugye azt mondják, hogy na hát eddig tudom, egész jó darabokat írt, na de most ez mi volt? Tudod, és akkor...
szóval, volt ilyen?
Hát nekem személyesen nem mondták, de lehet, hogy a hátam mögött, igen, ezt nem tudom megítélni, de ugye ezt is szokták mondani, hogy most valaki kapott egy díjat, akkor most már nem lehet rosszat csinálni. De szerintem ez egy óriási hiba, hogyha az ember ezt nagyon komolyan gondolja, mert ez nem igaz. Tehát, hogy ha valami egy művész sose lesz biztonságban, mindig ott lesz a lehetőség, hogy kockáztatni kell. Tehát mindig kockáztatni kell, és annak mindig ott van az a lehetőség, hogy esetleg nem fog bejönni. De nincs az, hogy most megvan. Ez soha nincs meg szerintem, hogy akkor most már kész van valaki. Ez nem létezik.
Van olyan ismerősöd, aki tényleg frankon megmondja, hogy ez jó mű, vagy rossz mű, vagy neki ez hogy tetszett?
Uh-huh. Van.
És én is meg szoktam mondani általában, hogy mondjuk rajtam kívül.
Vannak, igen, és vannak kollégáim, akik elég őszintének tűnnek nekem, és szerintem tényleg azok is velem, akikkel én is adott esetben őszinte vagyok, úgyhogy van egy-két ilyen ember, igen. De azt hiszem, nagyon meg kell válogatni, hogy az ember kire hallgat. Ez a másik, amit megtapasztaltam, hogy ugye ez egy olyan pálya, ahol az ember rengeteg kritikát kap. Nagyon-nagyon sokat. Tehát, hogy és rengeteg rossz indulat is van nyilván nagyon sok emberben. És
féltékenység.
Féltékenység, meg mit tudom, meg ideológiai különbségek, igen. Nem tudom micsoda. És hogy ezeket szóval nem kell fogni. Tehát, hogy az ember leragad ezeknél a kérdéseknél, akkor soha nem fog tovább lépni.
Könnyen menteket, hogy túlépe ezeken a dolgokon?
Nem, de meg kell csinálni, mert különben az ember nem lép tovább, és hát nem ez a lényeg. Tehát, hogy ez egy olyan szakma, hogy elképesztően bizonyos szempontból ellenálló képességet kell kinöveszteni az emberbe ahhoz, hogy tovább tudjon haladni, és meg kell tanulni kezelni a kritikát, és éppen ezért bölcsen kell kiválasztani azokat az embereket, akikre az ember hallgat, mert hogy ha valakiről úgy is tudja, hogy ez csak azért mondja, akkor valószínűleg nem kell foglalkozni, de hogyha egy olyan embertől hallja, akinek ad a szavára, aki tudja, hogy amúgy szimpatizál vele, amúgy nem azért, nem rossz indulatú, ilyesmi, akkor ott azért érdemes elgondolkodni sokszor a kritikai megjegyzéseken is.
Volt egy ilyen pont az életedben, amikor egy idő után már tudtad így kezelni a helyzeteket, hogy ledobtad az összes félelmedet, és arra koncentráltál, hogy ne hallgass olyan emberekre, akikre nem kell, és hogy higgy magadban. Tehát most vagy 32 éves.
Így van.
Nagyon öreg vagy, természetesen. hogy
mond,
tehát, hogy mondjuk ez ilyen 25-26 éves korodban lehetett? Vagy ez hogy?
Ez mindig nehéz. Én a mai napig sokszor szenvedek ettől, hogy bizonyos szempontból lelkileg megterhel.
Ezért inkább kérdeztem, mert néha én is szenvedek. Hát az ember azt mondja, hogy oké, persze, ezen túllépünk, ez megvan.
Igen.
Legyünk kemények, aztán néha azért.
Hát nézd, szerintem az olyan, hogy összességében, tehát a kérdés, hogy összességében képes vagy egy túlélni rajta, tehát és ez abban mutatkozik meg, hogy mondjuk írsz egy következő darabot, amit felvállalsz. Tehát ez szerintem folyamatosan azért így ott van a levegőben, hogy pláne, hogyha mondjuk nagyon különbözőek vagyunk, tehát van aki mondjuk tényleg, ha mondjuk hall egy jó dolgot, és mondjuk pár rosszat, akkor a jó dologra összpontosít. De van az a típus, én is ilyen vagyok, hogy ha mondjuk 9 jót mondok, de egy rosszat, akkor rosszon kezdek el gondolkodni. De, szóval én nem gondolom, hogy ez így teljesen le lehet söpörni, csak azt gondolom, hogy azért valamennyit lehet ebben fejlődni, és kell is szerintem minden szakmában, minden területen, de különösen a művészet az egy nagyon kitett dolog ilyennek.
Mennyire vagy elégedett például a legutolsó munkáddal? Most annélkül, hogy mondanánk, hogy mi az. Igen, igen. Tehát hát, van egy fejlődés, amit a fejlődésként írsz le? Van ilyen, hogy fejlődés?
Azért nehéz, hát nem tudom, mert azt tudom, hogy mondjuk mi az első darab, amit felvállalok már. Ez a diplomám után készült, ez 2017-ben írtam, és... De azt nem tudom megmondani, hogy most annál jobbat írok-e most, Mert azt már felvállom. Inkább azt mondom, hogy más, hogy alakul az érdeklődésem, alakulnak az eszköztárim. Ezt már is, tehát én is, hogyha visszanézek egy 5 évvel korábbi darabba, ezt már érzem, hogy az egy kicsit más, hogy ott más érdekelt. Nem tudom, hogy jobb-e vagy nem.
Milyen a viszonyod Nietzsével? Hát nem ok nélkül kérdezem. Foglalkoztat egy Nietzsche oratórium, mert nem tudom, hogy tudunk-e beszélni, vagy szabad-e beszélni.
Szabad. Jövőre lesz a bemutató, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara februárban fogja bemutatni az oratóriumomat. Hát már írom a darabot, küzdök vele.
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Nietzsche oratórium. Miről szól? Mi a központi gondolat?
Hát ugye Nietzsche egy olyan filozófus, aki ugye egyrészt köztudatlan ateista, tehát az oratóriummal egy szakrális műfaja összehozni az érdekes.
Ez egy fricska is lehetne akár.
Ez egy érdekes kombináció.
Volt ilyen szándékod, hogy egy ilyen kis fricskát vigyél bele?
Hát mindenképpen egy ilyen új szögből akarom megmutatni ezt a műfajt, de ugye a magának a Nietzschének a stílusától sem idegen ez a szakralitás, vagy legalábbis az a hangulat, amit áraszt magából az ő írásai, amit árasztanak magukból, az egy ilyen nagyon heves, szenvedélyes, szinte profetikus lelkületű írásmód, hát ő nagyon gyalázza persze a vallásokszor, meg főleg a kereszténységet, de ugyanakkor meg érződik, hogy neki ez nem közömbös, tehát hogy egy ilyen nagyon, nagyon heves hangulatú, az ószövetségi profétáknak a stílusát idézi néha az ő stílusa, és nekem konkrétan az őrült példázata a vidám tudományból az nagyon hangsúlyossá, nagyon fontossá vált az a történet, hogy amikor az őrült oda rohan a piacra, és elkezdik kiáltozni az embereknek, hogy Istent keresem, és az emberek kinevetik. Aztán az őrült nekik szegezi, vagy elkezd egy monológot, és azt mondja, hogy ti igazából megöltétek Istent, és együtt öltük meg, és hogy meghalt, és hogy aztán nem tudom, kongatja a harangokat. Tehát ez egy nagyon, nagyon megrázó példázat tulajdonképpen arról, hogy tehát tulajdonképpen arról szól, hogy milyen az, amikor Istent kivonják a képletből, és milyen, hogyan alakul a világ, és hogy milyen távlatai vannak, és én ebben, és tulajdonképpen erre rezonálok, ezt tettem meg így az alapjául az egész szövegkönyvnek, és ebbe illesztek bele még különböző más Nietzsche szövegeket, és még egyéb szövegeket is, egyébként köztük bibliai szövegeket.
És hát azért bárhogy, hogy erőltette ezt Nietzsche, azért a te életedből nem tudta kivonni Istent.
Hát azt nem.
De ebben van egy ilyen személyes motiváció is, hogy akkor te hogy állsz ezzel a kérdéssel?
Hát az, igen, én nagyon szeretem azt, hogyha valami így, két olyan dolog helyeződik egymás mellé, ami úgy nagyon izgalmas kölcsönhatásba tud lépni, és ami úgy az egyértelműséget elmossa. Tehát én nagyon, engem az érdekel művészileg, hogy hogyan lehet ilyen többértelmű dolgokat csinálni, vagy bizonyos szempontból engem azok izgatnak, a kérdések, azok, amiket felvetnek különböző meglepő párosítások, és
akár, igen. Vannak különböző rétegei a műnek, vagy van egy esztétikai rögtön felfogható, van egy másodlagos jelentés és egy harmadlagos mélyebb jelentés, és ezek így egymásra épülnek, hát vagy akár...
Azt nem tudom, hogy az így hogyan jelentésben hogyan különül el, az biztos, hogy zenéleg vannak rétegei, és a szövegben is vannak rétegei, tehát hogy különböző rétegei, de az biztos, hogy nekem az mindig érdekes, hogyha egy van egy elem, és azt megtöri egy másik elem, és hogy abból mi jön ki, és nekem is egyfajta ilyen fura dolog ebben most benne lenni, mert hát nyilvánvalóan én nem a Nietzschével értek egyet ilyen szempontból, de ugyanakkor mély kérdéseket vet fel a saját életemmel kapcsolatban, és az, amit tőle tanulok.
És akár kaptál válaszokat is élethelyzetekre, vagy a saját életed vonatkozóan?
A Nietzschétől, vagy a...
Nietzschétől és azzal, hogy ezzel foglalkozol.
Hát, ez az...
Változott a te világszemléleted, életszemléleted az elmúlt 6-7 évben, amióta aktívan, vagy 7-8 évben, amióta aktívan zeneszerző vagy?
Hát változott, igen.
Istenhez való viszony,
így van.
Vallásosság. Tehát, hogy a személyiséged hogyan alakult?
Hát...
Ismét egy nehéz kérdés.
Ez tényleg nem könnyű. az biztos, hogy, hogy túl vagyok életem első olyan változásán, ami egyébként nem is a hitemet illeti, mert az egy másik dolog, de hogy bizonyos szempontból más súlypontokat látok. Ezt talán valamikor már neked is említettem, hogy nem azokat a problémákat látom most a világban, mint amiket 6-7 éve aként azonosítottam. És tulajdonképpen ez nekem egy érdekes első olyan alkalom, amikor detektálom, hogy átfordult a gondolkodásom bizonyos kérdésekben. És ezek egyébként akár lehetnek művészi kérdések is, ezek lehetnek nagyon sokféle kérdések. Na most itt jön be nekem a hit, hogy nekem a hit inkább az egy állandóságot biztosít ezekben, hogy én hiába teszek fel nagyon más kérdést magamnak, mondjuk most, mint 6-7-8 éve, az a viszonyom, az Istenhez való viszonyom, az bizonyos szempontból nem változik, vagy annak van egy állandósága. És ez tulajdonképpen egy érettebbé váló, vagy egy személyesebbé váló út, azt hiszem, ahogy haladok az életben egyelőre.
Térjünk egy kicsit vissza a díjra. Amikor megkaptátok ezt a díjat Miller Lajossal, a másik díjazottal, ugye operaénekes, beszélgettetek azóta egymással? Tehát, hogy volt alkalmatok arra, hogy most akkor így
hát sajnos
beszélgessetek, nem ismerjetek egymást személyesen, az mégiscsak egy jó apropó.
Hát úgy utána nem beszéltünk, de hát engem lenyűgözött lenyűgözött az ő munkássága.
Pont erre gondoltam, hogy én biztos utána néznék, úgyhogy valaki,
igen,
nem
igen,
mint
igen.
A fenyegetne a veszély, hogy bármikor is díjat kapok, de hogyha mondjuk kapnék, hogy párosan megoszta valakivel, akkor megnézném.
Igen, majd. Hát igen, és én nagyon-nagyon tisztelem, mint operének, és szerintem a magyar opera történetnek ez egyik meghatározó alakja, olyan alakításokkal, Wagner, Verdi szerepekkel, amik szerintem sokáig megmaradnak, és meghatározóak maradnak. Nekem őszintén egy nagyon nagy élmény volt meghallgatni az ő felvételét, ezt megtettem, amikor kiderült, hogy együtt kapjuk a díjat, és hát nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy találkozhattam vele.
Lehet, hogy ő is meghallgatta a kommot, vagy
azt
a brácsa versenyt, vagy a hegedű versenyt, vagy...
Hát ha.
Egy ilyen díj általában mivel szokott járni? Várható az, hogy több művelet mutatják be, ismertebb leszel, vagy ez nem tudom, hogy mennyire jelent hasonlókat.
Interjúkat készítettek mostanában velem, ezt is, ami ezt nagyon hálás vagyok.
Ezt megerősítem.
Nagyon sokan gratuláltak, ami nagyon jól esik. Hát azt gondolom, hogy főleg az interjúkban, hát ismertséget azt nem tudom, hogy lehet lemérni, de vagy akár játszottság, mondjuk is lehet, ezt nem tudom, de ugye nekem ugye megvan nagyjából a naptáram, hogy mik vannak, meg miket írok, meg hogy mikor lesznek a bemutatóim.
Meddig van előre a naptáram?
Hát jövő év elejéig nagyjából tudom, hogy mikkel fogok foglalkozni zeneszerzőként. Hát a koncerteket azokat, tehát van 26-os koncert is, amit 27-esről is van már tudomásom.
27-es az hol, az itthon lesz, vagy külföldön?
Nem, az hogyha minden jól alakul, akkor Németországban lesz ennek a Nietzsche oratóriumnak a bemutatója. Németországban.
Egyébként, hogyha már beszélünk külföldről, akkor a külföldi karrier, vagy a külföldre orientálódás, az mennyire foglalkoztat, és mennyire lehet ennek alapja?
Engem foglalkoztat, nagyon foglalkoztat, és hát vannak is kapcsolataim, meg elindultak utak ilyen irányba. Ugye van is már egy pár külföldi bemutatóm, ugye Amsterdamban volt a zenekari művemnek a bemutatója a Concertgebouw-ban, vagy nemrég voltam a rezident zeneszerzője egy San Franciscó-i együttesnek, és hát most nyáron is fogják játszani a Kommot egyébként Németországban egy fesztiválon. Tehát
hol, melyik városban?
Ez egy Schwäbisch Gmünd nevű Stuttgarttól nem messze eső város, hol egy zenei fesztivál van, egyébként remek előadókkal, tehát az SVR-től kezdve a Németország legjelentősebb együttesét ott összegyűlnek, és egy több hetes fesztivál jött ott létre. Tehát, hogy én igyekszem ezeket a kapcsolatokat ápolni, építeni, újakat szerezni adott esetben, úgyhogy hát nyilván ezeket nem lehet kiszámítani, de egyelőre úgy tűnik, hogy mindig van valami.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és betekintettünk a lelked és a szellemiséged és a művészeted egy részébe, és hát bízom benne, hogy sikeresen meg fogsz küzdeni Nietzschével és azzal a világképpel, amit ő állít veled szembe, és ez egy nagyon jó együtt dolgozás lesz.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.